A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk.
Igen, elkezdjük a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Egy árnyalatnyival kellemesebb reggelen. Nem? Az érzékelés?
Nem,
furcsa, mert az autó
érzem.
Egyébként 28 fokot mért.
Nem, szerintem ugyanúgy brutális.
Igen, ránézésre nem volt ez annyira hűvös, de valahogy mégis olyan kellemesebbnek tűnik.
Nem, abszolút nem érzem, és soha az életemben ilyet, hogy ilyen hosszasan 26 fok legyen hajnalban a legenyhébb órákban nem találkoztam, de ezt bizonyítják az adatok is, sorra dőlnek a rekordok. A fő rekord nem dőlt meg, tehát az abszolút legmelegebb volt rá esélye, azt hiszem 41 teteje, de csak 41 alja jött össze a Dél-Alföldön is. Nagyon sok helyen volt 41 fölött, de néhány tizeddel a mindenkori abszolút hőmérsékleti csúcs alatt végzett tegnap, a legmelegebb napon.
Akkor ez csak valami lokális csúcs a volt, ez a 90-valány éves rekord?
A napi csúcsok azok dőlnek sorban.
Ja, a napi csúcsok.
De a mindenkori legmelegebb az nem dőlt meg, ami másik napon született, és 41-nek a teteje.
Hát meg nagyon valószínű, hogy a júliusi átlag is meg fog dőlni, mert hogy nagyon hosszasan van ilyen nagyon meleg, úgyhogy azt is tudom képzelni.
Megírta a hallgató, ma nagyon pontosak vagytok, és a Hungária egész jól járható. Amikor ez megérkezett, akkor oda pillantottam az órára, és pont abban a pillanatban, amikor mindketten egyszerre köszöntünk, valóban 6:30 volt.
Óriási. Lehet az oka, hogy ide álltam?
Valószínű. Igen. Zseni vagy.
Köszönöm. Na, július 17-e szerda reggel van, most már fél hét múlt egy perce, és itt a Nács Gábor.
És itt van. Továbbra is, még egész héten, Gede Balázs.
Sőt, nem tudom, hogy elrémiztem a hallgatókat, vagy nem tudom, de még jövő héten is, akkor Kántor Endrével nyomom a maratoni köreimet.
Kíváncsiak, mennyire kipihenten és üdén vidáman fog visszaérkezni.
Vagy nem,
az újabban sokszor morgós Ede kolléga.
Vagy méretes duzzogások és morgások közepette. Ezt lehet. Nem lehet kiszámítani.
Nem, de tavaly ráadásul az utazásuk végén is voltak problémák, megszivatták őt a szállással, akkor azért nem jött ki jól a lépés neki.
Hát reméljük, jól érzi magát és kipihenten. Uh-huh. Üdén frissen fog hétfőn munkába állni.
Morgan Sunshine kartársak, mintha egy fokkal enyhébb lenne a hőség. Reggel mondja ugyanazt, amit te is érzékeltél. Lőpapa, korábban dörgésnek hangzó valami, igen, volt egy zivatarzóra.
Most a hegyvid... és szemerkélt is.
Most a hegyvidéken ment át, tehát ott azt kapta el, tegnap Zuglón, most meg valahol a hegyek fölött ment át egy hőzivatar. Azt mondja, hogy se híre, se hamva, sehol sem. Igen, hát lenne a placon teker. Lőpapa, momentán nincs túlzott dobozrajzás, talán mert holnaptól kötelezően csökkennie kell az üzemanyag árának. Hát, ott van a kis kacsintás, ő is tudja, hogy azért ez egy erőltetett magyarázat. Hol van Gézu? Mindjárt mondom. Kaptam egy hordó kézműves sört ajándékba. Csappal, szénsavval, mindennel. Úgy meglepett, mintha mondjuk egy Hammond-orgonát kaptam volna.
Miért pont Hammond-orgonát? Mondjuk az, én is meglepődnék egy
Hammond. Nekem is becsípődött, én imádom a Hammond orgona hangját, csak távolról nézem, igen, nagy rajongóként.
Csak kapnék egyet, akkor bajban lennék, hogy lehet, hogy még meg is tudnám szólaltatni, csak
hát nem klímpirovni úgy, tudnál nem rajta úgy, valamit.
Igen, hogy azt szeretjük hallani, pontosan. Na hát az jó, egy hordókézműves sör, az mindig egy nagy ajándék.
És volt a Balaton egy éjszaka egy... Ja, hogy igen, egy dagattyúk leesett az ágyáról, ezt próbáltam értelmezni. A Balatonon éjszaka 2,1-es földrengés volt, ezt igen láttuk a hírekben is. Tuti, hogy hűvösebb van, mert a medencéből kimászva 5:30-kor fáztam, erősíti meg egy másik hallgató. Hát ha ennyire érzitek a 0,1 fokos eltérést is, minden, lehet, hogy hűvösebb volt.
Minden. Képzeld el, tegnap valahogy ilyen mozis napom volt. Az, hogy egy nap két filmet azért az azért erős nálam.
De ez véletlen?
Hát...
Mert nekem a filmek egy része az úgy jön, hogy bambulás, távirányító nyomogatás, hoppá, ezt megnézném.
Na, az volt az esti, és belefutottam megdöbbenésemre. Én még ott tartottam, hogy a Lefkovicsék megy, vagy ment a moziba, és valamelyik csatornán ment, képzeld el, és lemaradtam a moziról, és persze, hogy megnéztem azonnal. Viszont...
Nem tudtam, hogy lesz,
Délután, meg kérlek szépen ezzel a Vence után nyomozgattam, olvasgattam, ugye beszélgettünk Dobozi Istvánnal, és felhoztuk, ugye Trump elnök jelöltje, a 39 éves James,
alelnök jelöltje.
Vagy alelnök jelöltje, J.D. Vence, és egyébként a nemzetközi Forbes magazinon kikötve olvastam arról, hogy ugye említettük azt az életrajzi regényét, ami megjelent, nagy siker volt, bestseller volt, a Hillbilly Elegy, és abból készült egy film, és azt mondja, hogy megy a Netflixen. Na de miután ezt az amerikai Forbes-on olvastam, nagy reményeim nem voltak, hogy megtalálom az itthon, én ugye tudjuk, hogy nem feltétlenül van fedésbe adó. Hát de, ott van.
Megnézte?
Megnéztem.
És?
Még a film is jó, de rögtön az volt az első gondolatom, ez egy nagyon kemény sztori és egy nagyon kemény pacák, tehát az, ahogy kijött ebből egy nagyon rossz családi környezetből, hát nekem az volt az első, hogy ezt szerintem az amerikaiak nagyon megveszik a pacákot, legyen republikánus, demokrata, teljesen mindegy, mert egy olyan történet, ami egy ilyen nagyon nagy erőről, nagy elszántságról szól. Már a nagymamája is elég zűrös volt, hogy 13 évesen lett terhes, és elég problémás, ugye gyerekként ezt megélni, vagy kamaszként. Az anyja az kábítószeres volt folyamatosan, az apja nem is tudom, alkoholizmus, kábítószerfüggőség, mindezt ilyen vidéki környezetben, ami azzal járt, hogyha bekerült valami elitebb társaságba, ugye a Yale-en járt egyetemre, akkor mindig ez a bizonyos mucsai, amit Dobozi is említett, ez mindig kijött, van benne egy nagyon érdekes jelenet, amikor ilyen nagyfejes jogászokkal találkozik, mert egy gyakornoki állást akar megszerezni, és kirohan a terített asztaltól, és hívja a párját, aki egyébként ugyanaz az indiai lány, akit lehetett látni a jelölt választási gyűlésén a konzervatív pártnak, és ott van mellette, és már a felesége, és hívja a kétségbe esetten, hogy mi ez a rohadt sok villa itt a tányér mellett, hogy kell ezeket használni, mit csináljon, vagy hogy fogjon hozzá. Tehát érzékeltetve azt, hogy mennyire nem abban a közegben való. Szóval nagyon jó a film, egyébként olyanokkal.
Mi a címe, kérdezi a hallgató?
Ez, Hillbilly Elegy. Tehát le sincs fordítva, le sincs szinkronizálva.
Nincs lefordítva magyarra sem.
És Glenn Close játssza a főszerepet, a zenéjét a Hans Zimmer szerezte valakivel, társulóval, szóval egész komoly nevek bukkannak föl, és nagyon izgi, tehát mondom, még mint film is egész jól nézhető, és hogyha belegondolunk, hogy ő itt az alelnöki aspiránsok, egy ilyen nagyon erős amerikai történet van mögötte, úgyhogy egy jól eladható pacák, akit itt el lehet kezdenie építgetni Trumpnak, hogyha esetleg ő lesz a befutó, és ő lesz az elnök. Úgyhogy nagyon érdekes, tudom ajánlani a filmet is.
Semmi köze, ez csak én is ajánlok egyet. Már hogy nagy élmény volt. Ismét. Csak erre jutott eszembe egyébként, nyilván, hogy ezt most elmesélted, illetve a délutáni filmnézések. Annak idején, nagyon régen, tizensok éve kapcsolgatás közben szaladtam bele, ott ragadtam, megnéztem, és le voltam nyűgözve. A Mások élete című film, német film. a 80-as évek közepén, amikor még Berlinben a lehallgatások és megfélemlítések rendszere működik, abban az időszakban játszódik, és tényleg nem mondok igazából semmit, és azért emlékezetes, utána, amikor jó pár évvel később egyszer találtam egy olyan rendszert, hogy be lehetett állítani, hogy értesítés küldjön e-mailben, hogyha valami filmet játszanak tényleg? Valahol, akkor hirtelen beállítottam néhány filmet, ami akkor eszembe jutott, néhány filmet, hogy hú, hát azt tudjak róla, hát nem nézem, kinézeget már műsorújságot, hú, megkeresem, most ne tudom. De a mai napig jönnek az értesítések, aha, tehát működik a szolgáltatás. Nem. TV-figyelő valami, de nem tudom, hogy pontosan mi. Akkor ezt beállítottam, és azóta is jön néhány filmre értesítés, mert mindent láttam többször is, nem nyúltam hozzá, valahogy erről sose jött volna, sose játszották, illetve amikor igen, akkor pont vagy éjjel négykor, vagy nem voltam itthon, de nagyon-nagyon ritkán játszottak, és most a múlt héten, vagy az előtti héten, napközben, hétköznap, 13:25, ezt beírtam pirosbetűs ünnepként, hogy én ezt most meg akarom nézni, és sikerült megnézni, és ugyanúgy ott ültem utána perceken keresztül így némán magam baroskodva, és át lényegülve. Döbbenetes, egyébként Oscar-díjas volt a, nem, hogy is van, nem angol nyelvű, vagy külföldi Oscar.
Igen, van ilyen.
Teljesen megérdemelten, és most is lenyűgözött. Ha valaki még nem látta, ajánlom. Tehát a mások élete. Ha játsszák majd még valamikor ismét, igen. Sajnos ritkán kerül.
Egyébként érdekes, a Hillbilly Elegy-be egy Owen Asztalos nevű srác játsza a fiatal kamasz Vance-t, és egyébként parádésan nagyon jó a kis srác benne. Csak föltűnt a neve, olyan furcsa volt, hogy a stáblista vagy Owen Asztalos. Úgyhogy tényleg javaslom, Netflixen meg lehet nézni. Megköszöntjük
is
a névnaposokat, Elek és Endre névnap. Nem tudom, köszöntjük a mi Endrénket, vagy
mindig.
Ez nem az?
Ez most, mindig? Most már egy hónap alatt negyedszer köszöntjük,
ja,
de
jó.
Nehogy megsértődjön.
Biztosan megyünk. Boldog névnapot az összes Endrének, összes Eleknek, és rettentő nagy a lista. 5 sorban fér el itt az adás mehetünkben, úgyhogy hát csak mazsolázni tudom. A Jessica azért így leírva az erős.
Jessica.
De természetesen.
Kérem szépen, magyar helyesírás szabályára ezt kell átültetni, őket, ez a szabály.
Robinson-zével, úgyhogy még van egy-két érdekes, de Szegfű névnap is van, és Zuard.
És Vetúria.
És Vetúria, igen. Mindenkit köszöntünk természetesen. Na, évfordulókból, hát már csak úgy szemezgetünk, mert elmoziztuk az időt.
Hát, 96-ban a TWA, Transworld Airlines légitársaság katasztrófája volt. New Yorkból szállt föl a Jumbo, és zuhant le, és ez nekem nagyon ugye, tragédia, katasztrófa, de érdekes a körítése ennek. Ez egy nagyon-nagyon rejtélyes ügy volt, és nehezen tudták kivizsgálni, nagyon sokáig tartott a vizsgálat. Miért robbant föl a gép? Volt rengeteg szemtanú, mert ugye közel volt még a szárazföldhöz. És miután fénycsóvák cikáztak az égen, rengeteg szemtanú jelentkezett azzal, hogy a rakéta innen jött, a rakéta onnan jött, tehát a terrorizmus gyanú volt az első, majd pedig utána már nagyjából tudták, hogy mi történt, csak bizonyítani kellett. Tehát már tudták, hogy fölhevült az üzemanyag tér, azt is tudták, hogy miért. A szikrát nem találták. Hogy önmagától azért még akkor sem robban föl, hogyha föl. Most leegyszerűsítem. Tehát már nagyjából a kivizsgálók tudták, és még akkor jöttek a politikusok az újabb és újabb hülyeségekkel, hogy lelőtt, hogy az amerikaiak saját maguk lőtték le, a haditengerészet lőtte le rakétával. Ugye miatt az FBI is bekapcsolódottak, az FBI is próbált átvenni a nyomozást, akkor Fesco volt az NTSB és az FBI között, szóval nagyon sokáig is tartott, és döbbenetes, így utólag is látni, hogy mennyi, hogy terjedt a hülyeség, hogy terjedtek a rémhírek, a média mennyire komolyan vette az egyszerű mezei, hát valami repült a földön, vagy repült az égen, és az a fénycsóv az innen jött, a legidiótább összeesküvés elméletek a mai napig. Film született belőle utána, amikor megvolt már a hivatalos jelentés, és megvoltak az okok, és arról kevesebb szó esik, hogy nagyon megszigorították utána. Tehát attól is biztonságosabb lett a repülés, csomó mindent a jumbókon át kellett alakítani, komoly hibák voltak a karbantartással, stb. Stb. De mégis, ami az egésztel kapcsolatban emlékevetes, hogy a 96-ban történt mindez, az a sok idiotizmus, ami ezzel kapcsolatban napvilágot látott, meg filmek, dokumentumfilmek születtek a hülyeségről, a kitalációkról. Pedig akkor még azért hol volt a Facebook, meg az, hogy bárki a hülyeségét szabadon terjesztheti, és ez a mai időknek a komoly problémája. Szóval ez 96-ban történt ezen a napon, ez a katasztrófa, és egyébként ugyanezen a napon 2014-ben sikerült lelőniük.
Igen, ez egy sötét napja a repülésnek.
Malaysia Airlines 17-es járatát. Ugye. Igen.
Hát a két szerencsétlenségben együtt több mint 500 ember vesztette életét.
Igen.
Hogyha lehet ilyen egyenleget vonni. Születésnaposokból tényleg már csak szemezgetünk. Mondjuk Füstmilán Kossuthdíjas magyar költő esztétát megemlíthetjük 1888-ból. Donald Sutherland kétszeres Golden Globe díjas kanadai színészt mindenképp 35-ben született és nemrég hunyt el. Camilla Britt királyné, David Hasselhoff is most ünnepel.
Kit gazdája.
Kit gazdája, igen, Angela Merkel, neki is ma van a születésnapja, Merz Tamás.
Ez mindenképpen, mert annyira nagy élmény volt, amikor csak ránk nyitotta az ajtót még.
Azért mondom, hogy lehet, hogy most is hall, úgyhogy így személyesen is szeretnénk átadni az olimpiai bajnok magyar vízilabdázónak a jó kívánságainkat, és már szövetségi kapitány is.
Vásárolja. Ja, bejött és mondta, hogy annyira szereti a műsort, igen, és akkor ültünk, hogy
úristen.
Igen, megszólalni sem tudtunk.
Szeljünk már a olimpiai bajnok, hát úristen. Verasto Everin, magyar-európai, Európa-bajnok, magyar-európai, Európa-bajnok úszónő is ma születés napozik. Őt is köszöntjük nagy szeretettel. Na, hát akkor szerintem most vagy itt az ideje egy jó muzsikának, hogy addig átnézzük a lapokat, kiderítve, hogy ki mivel indítja a mai reggelt.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na csak egy-egy cikk.
Jaj, de kár, pedig olyan jókat találtam.
Hát igen, csak
de rövid lesz.
Jó. Az idő. Na, kezded?
Ez csak a trollkodás, szóval kiosztatjuk a csőben a lyukvándordi gyémánt fokozatát.
Hogyan lehet
túlélni az őrült forróságot? Mutatunk pár helyet Telex cikkben. Kiderül, hogyha nincs légkondid, akkor például hűsd le a lakásodat.
Ne. De hogy?
Szellőztes éjszaka.
Fú.
És
hogy ez nem jutott eszembe.
Sőt, például a folyókba is beleülhetsz, mert az hűsítő tud lenni. Tehát nagyjából ennyi információ. Ilyen és ehhez hasonló szenzációs információ. De a clickbait Climax Uber Deluxe fokozatot is szerintem kioszthatjuk, azt meg a portfólió követel. Az egészen pontosan így hangzik. Kánikula, kiderült, olyan pokol időjárás jöhet most, amilyet még nem láttunk Magyarországon. Ami arról szólt, hogy meleg van. Egy időjárás jelentés.
Könnyen lehet, hogy felütötte fejét az uborka szezon. Erre gondolok én is.
Hát vagy lehet, kis elmaradás volt a klikkekben, és lehet, akkor gyorsan lehet, be lehet. Kellett pótolni.
Egyébként
de van komolyabb is, persze.
Én is egy ilyen színes sztorit találtam, de én imádom ezeket a típusú történeteket. A 24.hu-n lehet találni, olvasni egy cikket arról, hogy egy amerikai házaspár talált egy szerencsejátékban egy kis kaput, és összesen 26 millió dollárt nyertek ezáltal, amin 8 millió dollár volt a nyereségük. Ugyanis elmentek nyugdíjba Jerry és Marge Selby, és hát a pacák az matematikus volt, és beugrott egy a család egy boltjába, és látott egy újfajta lottójátékot, Winfallnak hívták, és az volt a különlegessége, hogy a főnyeremény összege nem halmozódott addig, amíg nem született teli találat. Uh-huh. Ha a fődíj összege elérte az 5 millió dollárt, és nem volt 6 találatos szervény, a nyereményt szétosztották azok között, akik kevesebb számot, 5-5, 4-et vagy 3-at találtak el. Ezt azonnal levágta, hogy itt ez lehet a gyenge pontja. Először így próbából 1100 dollárért fektetett a játékba, lett egy 4 találatosa, ami hozott 1000 dollárt, és 18 3 találatosa, amelyek darabja 50 dollárt hozott, úgyhogy 1100 befektetéssel 1900-at nyert, lett 800 dollár haszna. Uh-huh. Nem mondom végig, itt van a cikk a 24.hu-n, de erre aztán később céget is alapítottak. Volt, hogy már 712 ezer dollárért vásároltak 366 ezer szelvényt, és ilyen nagy üzemben gyártották a szelvényeket, vagy töltötték. Ezt a játékot megszüntették, találtak Amerika másik oldalán egy hasonló típusút, autóztak 1500 kilométert, és volt, hogy 10 napon keresztül napi 10 órát dolgoztak, és töltötték a szelvényeket, és ott kopasztották a helyi rendszert, uh-huh. és mondom, ahogy a cikkből kiderül, összességében 26 millió dollárt nyertek, ami 8 millió dollár volt a profit.
Akkor ide vigyeztek egy más jellegű kopasztást, szintén a 24-ről, de azért ez a mai magyar valóság. Tehát olyan...
Az nem lesz ilyen.
Igen, Vári Attila vezetés alatt a Vízilabda Szövetség hogyan működött. Csak egy példát kikérték, ugye a későbbi, a következő vezetés, amit szintén egy olimpiai bajnok lett az elnök Madaras Norbert, és ők rendelték meg a vizsgálatot, hogy mi történt a Vári féle időszakban. Most a túlár az a pólók dupla áron, háromszoros áron, ez apróság, de ez a buszos sztori a legkeményebb. Majdnem 100 millióért vettek egy használt Mercedes buszt, továbbadták üzemeltetésre. Nagyon ritkán kellett, akkor fizettek a saját bérbadott buszoknak a használatáért. Eleve ritkán kellett, mert hogy a Volán busszal kötött szerződés kértem, amúgy is ingyen vitte volna őket egy buszos szolgáltató, majd utána adták a busz féláron. Vagy féláron lehetett már csak eladni, miután ezt már a következő vezetés meg akarta szüntetni. Szóval ilyenek és hasonlók derülnek ki jó sok ebből a jelentésből, amelyet ugye most már kénytelenek voltak nyilvánosságra hozni, hogyha jól értem, minden esetre így a 24.hu erről tudott cikket írni. Ez elég durva dolgok.
Hát ez akkor. Nem
a gyerekes. Ez csak egy példa volt. Nagyon. Ez a reggeli vezető a 24.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
6%-ot esett a BUX, 72.294 pontra a vezető részvények a következő képpen teljesítettek. Nagyot esett a MOL 2%-nál is nagyobbat, 2828 forintra, az OTP 0,5%-kal került lejjebb 18.200-ra, a Magyar Telekom 0,2%-kal süllyedt 1088 forintra, és egyedül a Richter tudott pozitív elmozdulást felmutatni 0,5%-os többlettel 9790-en zárt.
Amerikában ismét ez a nagyok és kicsik meg technológia, nem technológia megosztottság volt, de most éppen ellentétesen, most az eddigi tech túlteljesítés, felülteljesítésnek a korrekciója látszott az indexek szintjén is. A Dow Jones nyújtotta a legjobb teljesítményt az SZN, és kiment, hát tegnap már kiment történelmi csúcsra, nyilván onnan ment egy jó nagyot egyébként, majdnem 2%-ot, miközben az S&P csak 6%-ot, a Nasdaq meg sokáig mínuszban volt,
igen,
és végül összeszenvedett egy 2%-os pluszt. Hát ez azért lehetett, mert hogy a legnagyobbak, akik nagyon jól muzsikáltak az elmúlt időszakban, náluk eljött a korrekció, és elkezdtek a piac szereplők átrotálni az eddig elhanyagolt szektorokba és részvényekbe, tehát most ennek a nagyon durva tech és megacap felülteljesítésnek a korrekciója jött el, de mindezt a piac a történelmi csúcson műveli úgy, hogy az összes index fölfelé ment, csak eltérő mértékben, tehát nagyjából így lehet összefoglalni a tegnap. Mióta kiderült, hogy mióta egyre inkább beáraszták a közeli szeptemberi kamatcsökkentést, azóta kicsit megvadult a piac és sorra dőlnek a csúcsok. Nem mint addig, miközben ez kiáravodott az év elején, és csak tolódott, nem ment volna fölfele, de mióta ismét a kamatcsökkentés van napirenden, azóta meg még inkább fölfelé mennek az árak, úgyhogy újabb csúcsok a Wall Street-en.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És itt van Czoller Andi, aki vadó keres valamit.
Át is megyek innen oda.
Hát úgy terveztük eleve, azért ültem ide. Hát tudod, mert olyan jó bevált ez a módszer.
Ez is sokkal jobb, köszönöm.
Igen, tiéd a négyeske.
Ugye? Igen, lehet, hogy most még kicsit hűvös ez a 23 fok, amire állítottuk a klimatizáló berendezés, de hát ez később.
Jól van.
Hálásak lesztek még érte. Na, Czoller Andi hírei jönnek tehát, és akkor utána jövünk vissza, természetesen is folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Július 17-e szerda reggel van, 7 óra 9 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber szám, kaptunk-e üzenetet, avagy nem?
Most fontosat nem.
Akkor ez ennyi. És nem fontosat?
Hát a korábbiakat már szerintem idéztem. A földrengést kirek hallgatok. Nagyon hiányzik az Endre. Ja nem, ez még régebbi, de teljesen mindegy. Nem, az mostani.
Mostani?
Á, most már nem tudom. A mások élete mekkora film, én is láttam pár éve. Tényleg csatlakozik egy hallgató hozzám, amit én ajánlottam. Ja, hát kicsit meg felvetette egy hallgató, hogy igen, ez streaming, tehát hogy a módszerem, hogy majd küldi a tévé az értesítést, hogy ez mennyire elavult már. Megpróbáltam.
Ennél rosszabb már csak az lenne egy tévé újság, és bekarikázni azokat.
Igen,
a
hallottam már a streamingről. Van is kettő streaming előző. De nincs, de még amelyikre nincs, egyáltalán nem találtam. Találtam egy olyan oldalt, ami összegzi, hogy egy adott film melyik streaming felületen elérhető, hogyha egy kimondottan egy filmre keresnék. Ugye a mások élete nem volt fönn sehol, legalábbis még egy, nem tudom, utoljára szerintem egy fél éve néztem meg, mikor eszembe jutott, hogy meg kéne nézni. Ezért örültem annak, hogy televízió formájában elő tudtam venni, és meg tudtam tekinteni. És nagyon sok ilyen film van a listámon, egyszer megfutottam, amelyik egyik streaming szolgáltatónál sem érhető el, ez akkor nem tudom, mit csináljak. Nem vagyok hajlandó a ismerősi kör egy részének a mindenféle fél illegális megoldásait igénybe venni.
A használata nem illegális, a feltöltés az igen.
Ezért mondtam, hogy csak félig.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Az elmúlt évben kb. Háromszor szaladtam abba bele, hogy a rakpart a lekanyarodáskor egy rakpart lezárva tábla fogad az Erzsébet híd alatt, ami azért kellemetlen, mert onnantól visszajönni, meg jó nagy kört tenni, az erősen megnöveli a menetidőt, mert hogy nem nagyon tudsz észak fel elindulni már, csak úgy, hogy elmész messze az Asztórián túl, ott visszafordulsz jobbra kis utcákon keresztül, Deák tér. Tehát érdemes figyelni.
Jelentősen nem növeli szerintem. Nem megyek szerintem be kis utcázni, nem megyek a Dózsa Györgyig, és utána a
De most le van zárva a rakpart.
Igen, de azért, hogyha ott föl... Igen, és akkor ott fölkanyarodsz.
Hova?
Hát vissza az október 23-ra, és akkor Rákóczi út.
Pesti rakpartról beszélek most.
Pesti rakpart, igen. A Rákóczi út is Pesten van.
Mész tovább a Rákóczin, igen.
Ki egészen? Tököli, Dózsa György és a Dózsa György sarkán vagyunk.
Ja. Az is egy megoldás, igen.
Csak mert félek, hogy a kis utcás vacakolás szerintem elvisz annyi időt, mint a lámpázás.
Én akkor bíztam a tervezőben is, amelyik rövidebbet írt, és azt írta rövidebbnek, de simán lehet, hogy jobban jártál. Szrészi
Pihó is bízott a
tervezőben. Ez kétségkívül így van. Szóval az elsőnél még én voltam a balfék, mert nem olvastam, vagy nem emlékeztem a bejelentésre, de utána kétszer is, amikor mondjuk már nyitva kellett volna lennie, de elfelejtik kinyitni, és kimarad a tábla, és azért bambulnak ott sokan, az bosszantóbb volt. Na, bejelentették, hogy idén mikor lesz a nagy nyári rakpartlezárás. Július 26-án kezdődik, és augusztus 15-ig lesz zárva, ami tök jó. Nyilván a gyalogosok és a mikromobilitási eszközök használóinak szemszögéből írják azt, hogy ez tök jó dolog, ami egyébként az, autósok megfigyeljenek rá oda. Szóval július 26-ától augusztus 15-ig. Hogy miért pont augusztus 15-ig, egy csütörtöki napig, azt nem egészen értjük, talán ott a hosszú hétvégén más, tehát megnyitni egy napra a hosszú hétvége előtt, ez kicsit furcsa, azt gondoltam volna, hogy 20-áig akkor zárva lesz már így a rakpart, akkor lenne talán a legfontosabb, meg a legtöbben hát akkor kóriszálnak arra.
Igen, az a szabadságolási csúcs ráadásul.
Vagy lehet, hogy a programok miatt, lehet, hogy akkor már a tűzijáték miatt készülődnek, onnan lőnek, nem, akkor lehet, hogy emiatt, akkor lehet, hogy az autósok utána sem mehetnek le, viszont lehet, hogy a gyalogosok sem. Erről nem szól a bejelentés, úgyhogy ezt most csak ügyesen kispekuláltuk mi. Igen. Lényeg az, hogy tehát az időpontot elmondtuk, és örülnénk, hogyha valóban a nyitási részét is betartanák, hogyha már egyszer be van jelentve.
Na, még egy rövid hír, továbbra is a vízhiány miatt több agglomerációs településen rendeltek el locsolási tilalmat most már. Érdes térsége vízközmű Kft. A szabad kapacitások alakulásának ellenőrzése során azt tapasztalta, hogy Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint, Soskút és Puszta Zámor településeket ellátó ivóvízrendszer a nyári időszak reggeli és esti napszakaiban elérte kapacitásai felső határát. Ezért július 13-tól, úgyhogy gyaníthatóan ott már észrevették, vagy tudnak róla, egészen augusztus 31-ig tart ez a locsolási korlátozás. Ez úgy néz ki, hogy nyár végéig reggel 5 és 9 óra között, valamint este 6 és 11 óra között a közüzemi ivóvízhálózatról tilos a locsolási és medence feltöltésű célú vízhasználat.
Enre hiánya zeneileg volt értendő hallgató szerint, akkor nagy country blues rajongó lehet ezek szerint a kedves
aki
hallgató.
Egyenesen country edét.
Igen, hiányolja. Azt mondja, hogy mobilitási témacsoport, beszéltünk már róluk, civil szervezetek, mobilitás kérdésével foglalkozó civil szervezetek és szakmai egyesületek együttműködési fórummal, őket szoktam meghívni a BKK fölmerülő kérdésekre, javasoljanak, vagy mondják el a véleményüket, de egyébként bárki csatlakozhat ehhez, hogyha részt venne benne a valaki, akkor a BKK oldalát érdemes keresni. Ma egyébként ismét összeül ez a mobilitási témacsoport, és a 42-es villamos vonalának fejlesztéséről, meghosszabbításáról fognak tanácskozni, úgyhogy aki ezt ebben különösen érintett, akár mert ott lakik, vagy mert jó tetei vannak, akkor várják szeretettel. Tehát ma erről lesz szó a mobilitási témacsoportnál.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Felnőtteknek és iskolás gyerekeknek már van okostányér, szerintem már mi is beszéltünk róla, de most a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége új táplálkozási ajánlást adott ki, ezúttal a 4-6 éves korosztály számára. Úgyhogy megnézzük, hogy mi kerül az ovisok tányérjára. Ezt Erdélyi Alisz segítségével tesszük, dietetikus táplálkozástudományi szakemberő, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat.
Na, ez egy ilyen hiánypótlás volt, hogy az ovisok lemaradtak eddig az okostányér ajánlásról, és ideje volt egy kicsit átnézni, hogy mit is esznek a kicsik?
Ugye azért nem könnyű a gyerekeknek általános táplálkozási ajánlást megfogalmazni, ezért is volt az, hogy először a felnőtteknek született meg, ugye azután a 17 éveseknek, tehát az iskolásoknak, és igen, most pótoltuk azt, hogy az óvis korosztály számára is legyen egy iránymutatás, ugye főleg a szülők számára, hiszen már az iskolás korúak számára is, amikor megalkottuk az egészséges táplálkozási ajánlást az okostányért, azért az nem egy könnyű dolog, hiszen azt mindenki el tudja képzelni, hogy más mennyiségre, más összetételre van szüksége egy 8 éves gyereknek, és más egy 16 éves gyereknek, és gyakorlatilag ugyanez a szemlélet vonul végig az óvodásoknál is, hiszen egy intenzív fejlődési szakaszon mennek végig a gyerekek, és más az energia szükséglet, és ezt úgy kellett nekünk megfogalmazni, hogy ennek ellenére közérthető, de hiteles legyen.
Mielőtt az ovisokra rátérünk, a nagyobb gyerekeknél a korábban kiadott ajánlásnak volt valami foganatja, mondjuk visszaköszön például a menzai menük összeállításánál az, ami ebben szerepelt?
Hát ugye a menza rendelet az 2014-ben jött létre, a gyerekeknek szóló ajánlás az később született meg, és természetesen összhangban van a rendelettel, de itt ugye ez azért jó, mert hogy a szülők számára is szeretném megmutatni, hogy mi az egészséges táplálkozás, és főleg a kisebb kor esetén sokszor a szülő nincs tisztában azzal, hogy vajon mennyi az a mennyiség, amivel még nem tukmálja a gyereket, de nem is ad neki túl keveset, és ebben nagyon sokat segít itt ez egy, mi úgy hívjuk, hogy adagolási útmutató, hiszen, és akkor itt átkötve az ovisokra is, mindegyik korosztály számára azt mondjuk például, hogy egyen 4 adag zöldséget és gyümölcsöt egy nap. Na, de kinek mennyi egy adag? És ebben segít a honlapon, az okostányért.hu honlapon található útmutató, aminek az a lényege, hogy a szülő, vagy ha már nagyobb a iskolás a gyermek, akkor kiválasztja, hogy fiú vagy lány vagyok, hány éves vagyok, és hogy milyen a fizikai aktivitásom, és akkor meghatározza, hogy körülbelül mennyi napi energiára van szüksége, és ezt lefordítja arra, hogy ebben az esetben mondjuk neked egy adag gyümölcs 8 deka, de egy másiknak egy adag gyümölcs 15 deka. És akkor ez így nagyon sokat segít, meg maga a vizuális megjelenése, hiszen a tányér formátumon ugye az látszik, hogy a napi fogyasztás fele zöldség és gyümölcs, akkor ugye megjelennek a gabonafélék, és akkor egy ilyen kis lila szegmensen a tejtermékek, tojás, halak, húsok, ami azt is mutatja, hogy ugye itt koncentráltunk arra, hogy közérthető legyen, tehát úgy mondjuk, hogy élelmiszer alapú, és nem azt mondom, hogy egyél teljes értékű fehérjét, vagy egyél rozsdúsabb gabonát, hanem ez így, én azt gondolom, tényleg közérthetően le van fordítva, vagy lefordítottuk, hiszen ezeket vásároljuk a boltban, és nem fehérjéket, szénhidrátokat.
Csoki, mennyi van benne?
Hát gondolod?
Hát én most megnézem, elővettem, de hát bárhogy nézem, nem hát találok rajta.
De mit mondjunk a gyereknek, hogyha szeretne? Hát azért
nem
annyira
azt mondjuk,
nehéz
hogy csak itt azt... Nem kell azt mondani. És ennek az a lényeg, hogy nem tilos, csak hogy a mennyiség meg a minőség gyakoriság. Tehát nem azt mondjuk, hogy ne legyen desszert, de nem főétkezések helyett, és nem minden nap. Vagy a másik, hogy akkor próbáljunk meg, mondjuk ha csokoládé, akkor ez egy jó minőségű csokoládé legyen. De ha már itt nyáron vagyunk, mondjuk ez nem így van benne az okostányérban, de hogy akkor próbáljunk meg gyümölcs alapú süteményeket készíteni. Ugye azért most iszonyú meleg van, tehát ugye a gyümölcs azt olyan finom édesek, hogy miért nem tudjuk azt mondani, hogy igen, akkor ez legyen egy desszert, egy finoman lehűtött görögdínye például. Miért kell akkor ott édességgel tukmálni? Lehet, igen, hogy a gyereknek nem is kívánna, de hát ha már megkínálnak.
Igen, nehéz.
Hát de kap egy kis édes ízt az érett gyümölcs formájában, igen, az sokkal jobb. Hát pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy...
Rászoktatni a gyerekeket, persze, ez nem könnyű feladat.
Hogy mennyire nehéz ezt átvinni a kicsiknél ezeket a dolgokat, de aztán ugye itt egy fél szóval elejtette például a csokinál, hogy nem feltétlenül kell mondani, hogy nem, nyilván itt sem kell teljesen részletekben menni menően, nem tudom, a citromsav ciklust elemezni a kicsinek, hogy miért kell neki ez meg az, meg milyen aminósavakat kell bevinni, hanem ez egyértelműen olyan szülői ajánlás, amivel ő tud eligazodni, hogy mit adjon a gyereknek.
Igen, az óvodások esetében, de az iskolásoknál már,
az hogy más.
Ugye, hát ők, tehát, hogy ők már tudják kezelni, és én nagyon szeretem mutatni mind a szülőnek, mind a gyermeknek, a nagyobbaknak, hogy amikor háromfajta fizikai aktivitás közül választhat, és nézd meg, hogyha ennyit mozogsz, mennyivel többet ehetsz. Tehát, hogy ebből a szempont, most nem a szempontból is sokkal jobb, és akkor hogy visszatérve itt tényleg, hogy ne azt mondják, hogy vaskalaposak vagyunk, tehát nem azt mondjuk, hogy ne lehet édességet enni, de én a fixa ideálom, hogy miért nem lehet otthon együtt készíteni valamilyen olyan édességet, ami mondjuk egy kicsit egészségesebb, én tudom szabályozni azt, hogy mennyi cukrot teszek bele, mert lehet az édes, de ha már kevesebbet teszek bele, és ahhoz szoktatom hozzá az ízérzékelésemet, akkor sokkal jobban jobban segítjük az egészséges táplálkozás kialakítását, és ha ő is elkészíti, akkor neki is egy sikerélmény, és akkor nem azt mondjuk, hogy nem lehet. De az is fontos, és itt sokszor a szülőnek megérteni, hogyha elmennek együtt vásárolni, mert mondjuk nincs hova tenni a gyereket, a kisebbet, akkor bármennyire hisztizik, nem kell a pénztár előtt megvenni a csokit, hanem akkor lehet beszélgetni, hogy előtte valamit elkészíteni együtt, hogyha hazamegyünk, akkor uzsona időben a gyümölcs mellé kapsz egy szelet vagy falat valamit. Tehát, hogy ez egy edukáció kérdése, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az okos tenyér, ez segít a szülőnek és segít a gyerekeknek is, és ráadásul az egész megjelenésében hasonló a felnőtt okos tenyérhoz, csak persze egy kicsit ilyen grafikailag ilyen a gyerekeknek így egy picit kedvezőbb megjelenésű. De hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem tiltások vannak rajta, hanem minél változatosabban táplálkozni, de itt a szülőnek nagy szerepe van.
Azt hadd kérdezzem még meg, hogy ha ez mondjuk 20 évvel ezelőtt készül, akkor ugyanez lett volna, vagy azért a táplálkozás tudomány is fejlődik, vannak új trendek, mert egyrészt látjuk, meg olvassuk, hogy
hát ott a teívás. Állandó megy a polémia, hogy most kell, nem kell, egészséges, nem egészséges, igen. Úristen, egy állatból kiszívjuk az életnedvet, hát ez micsoda anomália.
Igen, csak
aztán meg ott van, hogy
nem tudjuk eldönteni,
egy pohárt, egy tiszta fej, szóval vannak itt változások.
Tehát tudományos, vagy média túl hype, másrészt meg ugye nyilván, hát hogy mennyire van szüksége, az adott, tehát hogy mennyi kalória kell, az nem gondolnánk, nagyon változik a tudomány változásával párhuzamosan se, úgyhogy ezt hogy néz ki?
Ugye, ahogy a táplálkozás tudomány változik, úgy ez az ajánlásokban is megjelenik. Ugye például a felnőtt okos tenyér 2016-ban jelent meg, és 2021-ben megújult, és akkor, hogy itt hogy jelenik meg a táplálkozás tudomány változása, úgy jelenik meg, hogy például sokkal jobban figyel a 21-es ajánlás nem csak az emberek egészségére, hanem a föld egészségére, magyarán sokkal fenntartatóbb, sokkal nagyobb hangsúly van a hazai alapanyagoknak a választásán. A úgynevezett teljes értékű fehérjék esetében, ugye ez a tej-tej termékek, tojáshalak, húsoknál bekerült az új ajánlásba feldolgozott húskészítményeknél és a vörös húsoknál egy mennyiségi korlátnak a megnevezése. Hangsúlyozzuk, hogy nyugodtan lehet húsmentes napokat tartani. Tehát én azt gondolom, hogy maga a táplálkozás tudomány változása megjelenik, és akkor egy picit reflektálva, amit mondtatok a tej-tej termékekre, nem vesszük ki a tej-tej termékeket, hiszen nagyon sok értékes tápanyagot tartalmaznak. Valami miatt nem szükséges, annak a dietetikus segítségével meg kell találni azokat az élelmiszereket, amelyek segítenek kiváltani azokat a hiányzó tápanyagokat, ami mondjuk ezekben a tej-tej termékekben nagyobb arányban fordul elő, és én azt gondolom, hogy nagyon sok pro és kontra dolgot lehet olvasni, és akkor valaki akad egy életmódváltás, és hiszen maga ez az okostányér nem a betegségben betegség kezelésében segít, hanem ez az egészséges embereknek szóló táplálkozási ajánlás, de ha valaki egy életmódot szeretne váltani, érdemes egyszer leülni egy dietetikussal és ezeket végig venni, hogy aztán ne az legyen, hogy amit ti mondtatok, hogy ezt olvassa, ezt is kihagyom, azt is kihagyom, amazt is kihagyom, mert én azt szoktam mondani, az egészségtelen táplálkozásnál egyetlen egy rosszabb van, amikor valaki azt hiszi, hogy egészségesen táplálkozik, és köze nincs hozzá. És ebben segít az okos tányér, hogy megmutassa. Tehát emögött az úgynevezett egyszerű ábrák mögött azért nagyon sok vizsgálat, tudományos publikáció áttekintése van, és annak kapcsán született meg, és természetesen a hazai egészségi állapotokat, a hazai táplálkozási kultúrát is figyelembe veszi.
Oké, okay, hát nagyon köszönjük, mi most a legfrissebb útmutatótokat, az ovisoknak szólót, vagy annak kapcsán beszélgettünk, de az okostányér.hu-t mindenkinek javasolt tanulmányozni, aki egy picit szeretne javítani a diétáján, vagy az étkezési szokásain. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk!
Én is köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek!
Szervusz! Erdélyi Alizzal, dietetikussal, táplálkozástudományi szakemberrel, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával beszélgettünk, és nyomjál csak rá arra a felső üzenetre, kérlek!
Persze, tessék!
Vidéki balada az amerikai államról címen fut a Netflixen, a Hillbilly Elegy.
Na, hát akkor mégis van magyar címe.
Érdekes. Vidéki igen, mert én Hillbillynek kezdtem el keresni, a aha, keresőbe beírva, és ott fölbukkant, és én azt láttam csak, hogy az angol címe van, de akkor így is megtalálható. Tehát vagy Vidéki balada az amerikai államról, vagy Hillbilly Elegy. A Trump által javasolt alelnök J.D. Vance-ről szól.
És még egy üzenet.
Film.
A 6 éves lányom átkeresztelte a szomszéd Mázli kutyát dr. Alonso Mázlinak. Vajon honnan jött ez
dr.
neki?
Dr. Alonso Mázli.
Köszönjük nagyon szépen, nagyon aranyos.
Nagyon jó.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Na kérem szépen, egy nagyon izgalmas dologgal folytatjuk. Frész Ferenc Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatója van itt velünk, éppen most jött haza az Egyesült Államokból, ahol hát egy ilyen a NATO csúcshoz kapcsolódó fórumon vett részt Washingtonban. Szervusz, szia!
Sziasztok!
Köszöntünk itt személyesen, mindig csak telefonon értekezünk, nagyon örülünk, hogy be tudtál jönni hozzánk. Mi volt egész pontosan ez az esemény, ahol részt vettél?
Hát mi a NATO Summiton vettünk részt.
A NATO Summiton.
Igen, igen. Csak a NATO Summitnak nyilván a nyílt két napján vettünk részt, és hogy előtte pedig volt a Foreign Policy-tól egy meghívásunk. Ezt ugye nem céges színekben, hanem az Európai Kibervédelmi Szervezet tett képviselve, tehát az EXO-t képviselve. Az EXO kapott egy felkérést egy think tanktől, hogy vegyünk részt az első előkészítő napon, egy zárt ülésen, ahol hát a kiber kérdéseket tudtuk megvitatni, NATO-t érintő kiber kérdéseket.
És a NATO amit figyelembe veszik később?
Hát aztán a summiton ezt erő is, tehát ott már ennek a kivonata megjelent.
Aha.
Tehát két nap múlva erről beszéltek a public summiton.
Hát igen. Akkor ez elég fontos.
Ez egy fontos beszélgetés volt, mert hogy az elmúlt időszaknak az eseményeit, meg azokat a kihívásokat vettük számba, listáztuk, beszélgettünk erről, hogy mik azok a dolgok, amiket nagyon jól meg tud már oldani a szövetség, és mik azok a kérdések, amikre még mindig keressük a választ. Ugye az első ilyen, ami mindig téma, az, hogy hogyan lehet pontosan azonosítani mondjuk egy kibertámadásnak a forrását, ugye az attribúció, mint olyan. Ugye ennek volt egy nagyon szép munkaneve ennek az egésznek. Ez ugye a védelem, ugye az attribúció, a büntetés és az elrettentés. És mindez még hozzáadódott egy pici picit az, hogy ezt az AI korábban már. De az AI-ről volt a legkevesebb szó, tehát érdekes módon nem ez volt most a főcsapás.
Pedig mindenhonnan az folyik, aha. Hanem mi volt a főcsapás?
Hát gyakorlatilag a hagyományos fegyverem fejlesztés és a védelmi ipar fejlesztés, mert hogy nagyon nagy bővülés van most jelenleg ugye a NATO-ban, ugye az északi szövetség alakult meg most azzal, ugye, hogy Svédország, Finnország is belépett, és hát a NATO innentől kezdve a NATO közvetlen határa az az északi tengeren is, meg ugye a pólusokon is, ugye a Oroszországgal így aztán kialakult. Úgyhogy ennek a jövője is egy nagy kérdés, hogy az északi védelmi vonalakat hogyan fogják fejleszteni, de ezek kifejezetten hagyományos katonai bővülések, fejlesztések, és ezek mentén kerül szóba az, hogy a hibrid hadviselés egyébként van most már porondon nagyon régóta, tehát a cyberphysical is volt téma, hogy hogyan érhető tetten egyébként a kibertér, mint katonai hadszintér, az milyen szinten van, és ezt pedig már elkezdték ugye elemezni az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, ahol ez nagyon masszívan kiaknázott, és ennek a tanulságai épülnek be, de ilyen real time, tehát nagyon adaptív mind a két oldal. Egyébként az oroszok is nagyon adaptívak, tehát nagyon jól alkalmazkodnak az új helyzethez, hogy itt a katonai segítség, ugye a fegyveres segítség kapcsán, ugye ez az új fegyverek, a nyugati fegyvereknek a gyenge pontjait hogyan térképezik fel, és hogyan alkalmazkodnak ezekhez. De mindenki arról beszél, hogy Ukrajna lesz a 33. tagállam, és hogy minden segítséget meg kell adni, miközben nem Oroszországot tartják itt a legnagyobb farkasnak.
Na, hanem?
Hanem Kínát.
Uh-huh. És, gondolom ez és inkább ezt... egy ilyen technológiai kérdés, hogy ki itt az erősebb kutya, mert Oroszország nagyon nagy, de az egy kicsit leszerepelt itt az orosz-ukrán háborúban. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen haderővel, milyen fegyverrel, milyen katonai szervezéssel.
Az egy dolog.
De cyber vonalon nem annyira szerepelt, legalábbis eddig ezt hallottam.
Hát leszerepelt, a védelmi szempontból leszerepelt, támadási szempontból nem, mert hogy nem annyira védett az orosz kibertér. Nagyon komoly gyenge pontok vannak, viszont ha belegondoltok a technológiai mérlegbe, akkor valójában ezeknek a konfliktusoknak, a jelenlegi konfliktusoknak a haszonélvezője Kína. Tehát ugye definiáltak négy fő ellenséget, fogalmazunk egy ellenséget. Az egyik nyilván Oroszország, a másik Irán, a harmadik Észak-Korea, és persze Kína. Kína egyébként azért is, mert hogy azt azért nagyon zokon vette az USA, hogy nem tudom, 40%-át az elmúlt 20 év kutatásfejlesztésének azért a kínaiak lenyúlták, és ezt azonosították is. Tehát, hogy gazdasági hátrányhoz vezetett aztán ez, és Kína feltörését.
Hát, hogy beraktak a saját pénzüket végül,
igen,
is, csak,
igen, csak elvitték. És aztán ebből ugye kínai technológia van.
Teheti, nem csak, hogy elvileg, igen,
de itt a ipari kémkedésről is beszélgetünk.
Ja, értem.
Tehát azért, mert odaviszel egy gyártást, odaviszel egy technológiát, az nem azt jelenti, hogy elviszed.
Tehát a technológia lenyúlása a ipari kémkedés.
És ha megnézitek azt, hogy ki az ellátója mondjuk Észak-Koreának, nem hivatalosan, vagy ki a ipari ellátója gyakorlatilag Iránnak, a legnagyobb partnere, és Oroszországnak ki a legnagyobb partnere, amikor a rakétagyártásban, a chip gyártásban, az bizony Kína. Tehát, hogy Kína
tehát a csapatban
szépen...
van, aki a technológiát viszi, és annak azok az agresszív felhasználók, akik meghasználják, és a keresletet támasztja.
Itt a legnagyobb haszonélvező. Erre kell választ adnia mondjuk a szövetségnek, és amellett, hogy politikai válaszokat keresnek, és nagyon komolyan támogatják Ukrajnát ebben az egész konfliktusban, azért itt a Pacificet, Ázsia-Pacificet is meg kell nézni, hogy ott mondjuk Új-Zéland is megjelent már a harmadik napon, ugye, aztán megjelent ugye Japán is, mint partnerország ugye ezen a summiton, és még néhányan partnerek. Ez meg azt jelenti, hogy ők aspiránsok lehetnek a későbbiekben, ami viszont egy komoly ijegység ugye a Kína szövetségesek oldalán, hogy akkor Kína ellen fog fordulni ugye ez az egész szövetség. Ó, ebben van ráció, mert hogy ez 1 milliárd embert ölel fel. A jelenlegi NATO 32-ek, több mint 1 milliárd embert jelent a világon, és a világ egy legnagyobb GDP-t termelő ország. Tehát egy nagyon erős szövetségről beszélünk. Van még változás egyéb iránt abban is, hogy itt mindenki beszélt 4-5-ös cikkelyekről, meg ugye itt a politikai döntéshozatalról, meg a vétókról, tehát hogy együttetően kell ugye, bizonyos kérdésekben dönteni. Van egy nagy újdonság egyébként, hogy a kis és közepes konfliktusoknál a szakkör dönt már, és nem a NEC, nem a NATO nagyköveteknek a gyűlése. Tehát nem kell politikai egyhangú döntés, hanem az elrettentő műveleteket már a szövetség európai parancsnoka eldöntheti.
Akkor sebességet váltottak.
És hát konkrétan, mint a tank elindult az egész, és volt, hát amikor mi ott dolgoztunk, akkor ez lassú volt még. És a kiberben is elég lassú volt, de most én azt látom, hogy az beérett az a munka. Mind a mellett óriási rémület is van, tehát az, hogy mondjuk egy Colonial Pipeline ügy, amire emlékeztek, hogy ott megállt ugye a kőolajvezeték kelet, a keleti kőolajvezeték, megállították ransomware-re, ez a mai napig fáj nekik, és óriási tanulságok vannak ez ügyben is. Uh-huh. Tehát a Cyber Command is megerősödött olyan szinten.
Kitámadta konkrétan, vagy ez hogy lehet egy sikeres?
A pipeline az ugye a kelet-európai legnagyobb kőolajvezeték, üzemanyagvezeték és kőolajvezeték. És ezt ransomware-re megállították, tehát ott a kőolajszállítás leállt.
Az oroszok?
Igen, egyébként ott attributálták Oroszországot, és ott megállt tehát gyakorlatilag az ellátási lánc állt meg olyan szinten, hogy nem volt benzin. És kitört egy olyan pánik, 2 éve volt talán.
Azt hiszem.
Egy olyan pánik, hogy az emberek elkezdtek hordószámra üzemanyagot vásárolni, és akkor kialakult egy hiány, egy üzemanyag hiány. Tehát elég masszív hatása volt. És ezeket a tanulságokat szépen levonják, hogy hogyan kell megerősíteni ezeket a rendszereket. És egyébként az európai, főleg a Balkán, országokban a kiberkonfliktusokat már az amerikai Cyber Command-dal együttműködve oldják meg. Most a legutolsó az Horvátország volt, ahol a kórházi rendszereket ransomware-rel megtámadták zsarolóvírussal, azt 8 órán belül elhárították az amerikaiakkal együtt.
Tehát fölpörgött az együttműködés, nagyon, és sokkal nagyon, hatékonyabbá vált.
Nagyon felpörgött.
Ezért mondtad azt, hogy a NATO átment úthengerbe, mert ez volt az egyik mondat,
nekem az volt, az volt a tapasztalatom, kérdeztetek, hogy mi volt a benyomás, hát mint az úthenger úgy. Tehát tényleg úgy kommunikálnak, gyakorlatilag az összes olyan, a lehető legtöbb olyan féket kivették a működésből, ami mondjuk ilyen vétózó országok kapcsán előjöhet, hogy akkor nem szavaznak meg valamit, és akkor nem lehet megcsinálni. Hát itt ugye az ukrajnai segítséget is simán átvitték. Tehát, hogy ilyen komoly operációba ment át az egész most. Nem csak
tehát miközben azokat a híreket halljuk, hogy a finanszírozási probléma, üzengetés, politikusok, aki nem teljesíti a befizetését, az hát kétsebességes, stb. Közben
mondjuk az azért a háttérben azért kőkeményen. Európa lemaradó, tehát
nem. Hát igazából ez volt. Tehát volt. Ugye 15 évvel ezelőtt még Németország is abban a helyzetben volt, hogy nem érte el a 2%-ot a befizetése. Most 32 országból 22 2% vagy a fölött már befizet.
Aha.
És most azt is eldöntötték, hogy ezt növelik. És ezt Magyarország is megszavazta egyébként a számítón. Úgyhogy ez is egy... Ez
a Magyarország mennyire vesz részt itt a munkában?
Nagyon. Tehát ugye a magyar védelmi ipar fejlesztése az itt egy ilyen zászlós hajó szintén Magyarországon. Ezt érezzük mi is, meg egyébként ugye látjátok a működésben. Nem, ez már nem csak politikai
üzengetés. De az érezhető, hogy Magyarország orosz barát politikát folytatása miatt bizalomhiány mondjuk így szakértői
szinten? Hát ez hivatalosan nem érezhető így. A napi munkában mi érezzük, mert megkapjuk a kérdéseket mindig, hogy akkor ez most hogy van.
Aha.
Ez kicsit kellemetlen, de egyébként meg ha el kell dönteni valamit és keresztül kell vinni, akkor ez pont nem érdekel senkit.
Uh-huh.
Ez a legjobb. És akkor beszélgettünk arról, hogy a Microsoftot ugye érte kínai támadást legalább kétszer, hogy egyébként az APT csoportok, a kínaiak, az irániak és az oroszok is mennyire aktívak. És a háttérben meg itt attribútálódnak és felszámolódnak olyan támadások, kampányok napi szinten, amiben az amerikai nyakik benne vannak már, mint a védelmi oldalon.
Védelmi oldalon. Aha.
És hát a supply chain security, ugye az ellátási láncnak a biztonsága a legnagyobb kérdés. Az mindenkinek fáj. Itthon is. Vár Európában is, főleg Európában. Európa is e felé megy. Úgyhogy most megtalálták azt a hangot, hogy az Európai Unióval együttműködve hogyan lehet ezt az egész védelmi ipart felpörgetni.
Hát ez nagyon érdekes.
Ó, abszolút.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad a tapasztalataidat.
És hogy minden személyesen.
Köszönöm szépen, igen.
Ezek azok, amik nem nagyon jelennek meg az újságcikkekben, és mondjuk
első kézből kaptuk az infókat.
Köszönjük,
még egyszer. Frész Ferenc volt a vendégünk, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatója. Most Szoller Anni mond nektek híreket, aztán jövünk vissza a Millás reggelivel.